2016-ban az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokon készült Egerben.
Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeptember 6-án Veszprémben 14. Leó pápa képviseletében Erdő Péter bíboros prímás boldoggá avatta Bódi Mária Magdolna szüzet és vértanút több mint 10 000 hívő jelenlétében. Együtt ünnepelt a Magyar Katolikus Egyház a határon innen és túlról érkezett püspökök, papok, szerzetesek és a hívek serege. Az ünnepen jelen voltak Bódi Mária Magdolna boldoggáavatásának posztulátorai, valamint a Magyar Katolikus Egyház intézményeinek vezetői is. Udvardi György, veszprémi érsek köszöntötte a meghívott vendégeket, s elmondta, Isten az, aki ünnepet készít népének, majd felidézte Magdi ajándékát lelki atya számára, az ígéretet, melyet 1944 szilveszterén, néhány hónappal a vértanú halálát megelőzően tett. Ígérem, hogy az elvetett mag sokszoros termést hoz. Erdő Péter bíboros homíliájában kiemelte, Bódi Mária Magdolna nem csak a tisztaságát védte, hanem Krisztus iránti hűségből és szeretetből adta életét, mint halálig megtartotta fogadalmát, s az egyház hivatalosan is a boldogok sorába iktatta. Azért tettük ezt, hogy példáját kövessük, és közbenjárását bizalommal kérjük. A bíboros hozzátette, manapság tisztaságról beszélni bátorságot kíván, tisztaságra vállalkozni nem pedig valamiféle extrém teljesítmény, hanem a Krisztus iránti személyes szeretet nagy elhatározása. Bármilyen nehéz is mai világunkban vallani és követni ezt az eszményt, az isteni kegyelem csodákat képes alakítani az ember életéből, tette hozzá Erdő Péter. Szeptember 7-én vasárnap a Szent Péter Bazilika előtti téren 14. Leó pápa Carlo Acutist és Pier Giorgio Frassatit szenté avatta. Az ünnepi szertartáson több 10 000 hívő vett részt. A Szent Atya elmondta, Pier Giorgio Frassati és Carlo Acutis egyaránt egyszerű, mindenki számára elérhető eszközökkel ápolták az Isten és embertársaik iránti szeretetüket a napi szentmisével, az imádsággal és különösen a szentségimádással. Carlo azt mondta, ha az ember a nap előtt áll, lebarnul, ha az oltári szentség előtt áll, szenté válik. 14. Leó pápa Carlo szüleit és testvéreit is köszöntötte, akik a szentmisén részt vettek. Pier Giorgio Frassati kapcsán pedig elmondta, a hit számára nem volt magánjellegű áhítat. Az evangélium ereje és tartozása az egyházi szervezetekhez arra ösztönözte, hogy nagylelkűen elkötelezze magát a társadalom iránt, hozzájáruljon a politikai élethez és lelkesen szolgálja a szegényeket. Ez a két fiatal szavaival bátorít minket, hogyha minden cselekedetünk középpontjában Isten áll, akkor eljutunk a végsőkig. Ez szentségük egyszerű, de győzelmes receptje. Ez az a tanúságtétel, amit követnünk kell, hogy teljes egészében élvezhessük az életet és találkozhassunk az Úrral a mennyei ünnepen, fogalmazott a szentiavatási szertartáson 14. Leó pápa. A Szent Atya megemlékezett a tegnapi napon boldoggá avatott magyar vértanulányról, Bódi Mária Magdolnáról, és a szintén tegnapi napon boldoggá avatott észtországi vértanúról, Eduard Profitlich atyáról. A tradíció és az innováció határozzák meg a Debreceni Egyetemet, ahogy a magyar felsőoktatást is, jelentette ki a köztársasági elnök a Hajdúsági Vármegye Székhely Felsőoktatási Intézményeinek tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésén vasárnap. Sólyog Tamás elmondta, a tradíció és az innováció egysége biztosítja, hogy a magyar egyetemek nem csak megőrzik értékeinket, hanem egyaránt élen járnak a jövőt formáló tudományokban is. Elrendelte Gáza város evakuálását az izraeli hadsereg. Az IDF szóvivője felszólította a lakókat, hogy déli irányban hagyják el a települést. Már kialakítottak egy humanitárius zónát, ahol ellátást is kaphatnak. Az izraeli reg nem sokkal azután jelentette be az evakuálást, hogy Donald Trump amerikai elnök arról számolt be, intenzív tárgyalást folytat a Hamásszal. Végül az időjárásról. Nyugat felől vastagabb fátyol felhőzet érkezik, valamint keleten gomoly felhőzet is előfordulhat, amelyből az északi középhegység tágabb térségében, valamint az észak-alföldön alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A légmozgás zivatar környezetét leszámítva mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 11 és 18 fok között várható. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái: Leó pápa homiliája Pier Giorgio Frassati és Carlo Acutis szenti avatásán. Az élet szentség adományát kérték az életükben, és Isten megadta nekik. Carlo Acutis a derűs lelkület és az eukarisztia szentje. Szent Pier Giorgio Frassati az egyházban elkötelezett keresztény ifjú. Leó pápa homiliája. Az élet szentség adományát kérték életükben, Isten megadta nekik. Szeptember 7-én vasárnap délelőtt tartott a 14. Leó pápa az ünnepélyes szentmisét a napfényben fürdő Szent Péter téren, mintegy 200 ezer zarándok jelenlétében, amely szenti avatta boldog Pier Giorgio Frassatit és Carlo Acutist. A két világi olasz fiatalember Isten rendkívüli kegyelmi ajándékát kérte, hogy az ő segítségével tiszta, egészen neki szentelt életet éljenek, amit áldozatos életükkel el is nyertek tőle. A szentiavatási szertartás kezdetén Marcello Semeraro bíboros, a Szentek Ügyei Dikasztérium prefektusa fordult Leó pápához. Szent Atya, az Anyaszent Egyház azt kéri őszentségétől, hogy boldog Pier Giorgio Frassati és Carlo Acutis nevét írja be a Szentek albumába. Mire a pápa így válaszolt: kedves testvéreim, forduljunk imádságunkkal a mennyei atyához, Jézus Krisztus által, hogy a boldogságos Szűz Mária és az összes szentek közben járására kegyelmével támogassa azt,
sua grazia sostiniat,
amit most ünnepélyesen megteszünk. A minden szentek litániája után hangzott el a szenti avatás formulája. A Szent Háromság tiszteletére, a katolikus hit magasztalására és a keresztény élet gyarapodására Úrunk Jézus Krisztus, Szent Péter és Pál apostolok és a mi tekintélyünknél fogva, miután hosszasan megfontoltuk és sokszor kértük az Isten segítségét és meghallgattuk sok püspök testvérünk véleményét, szentnek nyilvánítjuk és jelöljük boldog Pier Giorgio Frassatit és Carlo Acutist, és őket beírjuk a szentek albumába.
Ac sanctorum catalogo ascribimus.
Meghatározva, hogy őket az egész egyházban a szentek között tiszteljék. Ezt követően töménnyel illették a két szent erekéjét, majd az ige liturgiával folytatódott a szent mise. Az első olvasmányban a bölcsesség könyvéből egy kérdést hallottunk. Uram, ki ismerhette volna akaratodat, ha nem adtál volna neki bölcsességet, és nem küldted volna neki felülről szentelkedet? Ezt a kérdést hallottuk, miután két fiatal boldogot, Pier Giorgio Frassatit és Carlo Acutist szenti avatták, és ez így gondviselésszerű. Kezdte homiliáját Leó pápa. Ez a kérdés ugyanis a bölcsesség könyvében éppen egy olyan fiatalnak tulajdonítható, mint amilyenek ők, vagyis Salamon királynak. Ő apja Dávid halála után számot vetett azzal, hogy sok mindennel rendelkezik, hatalommal, gazdagsággal, egészséggel, fiatalsággal, szépséggel és uralommal. Ám éppen ez a nagy bőség vetett fel benne egy kérdést. Mit tegyek, hogy semmi ne vesszen kárba? Megértette, hogy a válasz megtalálásának egyetlen módja, ha Istentől egy még nagyobb ajándékot kér, a bölcsességet.
La sua sapienza.
Hogy megismerje az ő terveit, és hogy hűségesen kövesse azokat. Rájött ugyanis, hogy csak így találhatja meg minden dolog a helyét az Úr nagy tervében. Igen, mert az élet legnagyobb kockázata az, hogy azt az Isten tervén kívül pazaroljuk el, emelte ki a pápa. Az evangéliumban Jézus egy olyan útról szól, ami teljes mértékben követnünk kell. Azt mondja, aki nem veszi fel a keresztjét és nem követ engem, az nem lehet az én tanítványom.
Non può essere mio discepolo.
Másod pedig, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, az nem lehet az én tanítványom. Ő arra hív minket, hogy habozás nélkül vágjunk bele az általa felkínált kalandba, a lelkétől nyert értelemmel és erővel, amelyet annyira tudunk befogadni, amennyire le tudunk mondani magunkról, és azokról a dolgokról és elképzelésekről, amelyekhez ragaszkodunk, azért, hogy hallgassunk a szavára. Sok fiatalnak kellett az évszázadok során szembenézni ezzel a választással az életében. Gondoljunk csak Assisi Szent Ferencre. Salamonhoz hasonlóan ő is fiatal és gazdag volt, dicsőségre és hírnévre vágyott. Ezért indult háborúba, abban a reményben, hogy lovaggá ütik és dicsőség övezi majd. Ám Jézus megjelent neki az útja során és ráébresztette, hogy mit is csinál. Miután magához tért, egy egyszerű kérdést intézett Istenhez. Uram, mit akarsz, hogy megtegyek?
Que vuoi che io faccia?
Ettől kezdve, visszatérve korábbi életéhez, elkezdett egy másik történetet írni, az élet szentségnek azt a csodálatos történetét, amelyet mindannyian ismerünk, amikor Ferenc mindent feladott, hogy kövesse az urát, szegénységben élt, és apja aranyánál, ezüsténél és drága ruháinál többre becsülte a testvérei iránti szeretetet, különösen a leggyengébbeket és a legkisebbeket részesítve szeretetében. És még hány férfi és női szentet lehetne megemlíteni, folytatta Leó pápa. Néha nagy személyiségként ábrázoljuk őket, elfelejtve, hogy neki minden akkor kezdődött, amikor még fiatalon igent mondtak Istennek, és teljes mértékben odaadták magukat neki, semmit sem tartta meg maguknak. Szent Ágoston erről azt meséli, hogy élete tekervényes és összekuszálódó csomójában egy hang mélyen belülről azt mondta neki, téged akarlak.
Voglio te.
Így Isten új irányt, új utat, új logikát adott neki, amelyben semmi sem veszett el az életéből. Ebben az összefüggésben tekintsük ma Szent Pierre Giorgio Frassatirai Szent Carlo Acutisra, egy fiatalemberre a 20. század elejéről és egy mai kamaszra. Mindketten szerelmesek Jézusban és készek mindent feláldozni érte. Pierre Giorgio az iskolában és egyházi közösségekben, a katolikus akcióban, a Szent Vince konferenciákban, a Fucsiban és a Domonkosok harmadrendjében találkozott az Úrral, és tett tanúságot róla életörömével, keresztény mi voltával, imádságával, barátságával és szeretetével. Egészen odáig menően, hogy amikor barátai látták Torino utcáin szegényeknek szánt segélyszállítmányokkal teli kocsikkal járkálni, átkeresztelték őt a frasszáti fuvarozási műveknek. Pierre Giorgio élete ma is világosság a világiak lelkiségében. Számára a hit nem magánáhítat volt, hanem az evangélium ereje és az egyházi egyesületekhez való tartozás arra indította, hogy nagylelkűen kötelezze magát a társadalmi munkában, támogassa a politikai életet és szolgálja buzgón a szegényeket.
Al servizio dei poveri.
Carlo pedig Jézussal először a családjában találkozott szülei, Andrea és Antonia révén, akik ma itt vannak, és a két testvérrel, Francescával és Michelével, továbbá az iskolában és főleg a plébániai közösségekben tartott szertartások során. Így nőtt fel, miközben természetes módon építette bele gyermek és fiatalkori napjaiba az imádságot, a sportot, a tanulást és a jótékonykodást. Pierre Giorgio és Carlo egyaránt egyszerű, mindenki számára elérhető eszközökkel ápolták Isten és testvéreink iránti szeretetüket, a napi szentmisével,
a Santa Messa quotidiana,
az imádsággal, különösen az oltári szentség imádásával. Carlo azt mondta, a naptól lebarnulunk, az oltári szentség előtt szenté válunk, és még a szomorúság önmagunkra tekint, a boldogság pedig Istenre. A megtérés nem is más, mint felemelni a tekintetet alulról fölfelé, ehhez pedig elég a szemek egyszerű mozgatása. Számára egy másik alapvető dolog a gyakori gyónás volt. Carlo így írt erről. Az egyetlen dolog, amitől igazán félnünk kell, az a bűn.
L'unica cosa che dobbiamo temere veramente.
És csodálkozott azon, ahogy ő maga fogalmazott, az emberek nagyon sokat foglalkoznak testük szépségével, de közben nem törődnek lelkük szépségével. Végül mindketten nagy tisztelettel viseltettek a szentek és Szűz Mária iránt, és nagylelkűen gyakorolták a szeretetet. Pierre Giorgio így fogalmazott, a szegények és a betegek körül olyan fényt látok, ami nekünk nincs. A szeretetet vallásunk alapjának nevezte, és Carlóhoz hasonlóan, főleg apró, gyakran rejtett gesztusokkal gyakorolta, élve azzal, amit Ferenc pápa hétköznapi szentség névvel illetett a Gaudete et Exultate kezdeti apostoli buzdításában. Még a betegség sem tudta megakadályozni őket a szeretetben, az Istennek való odaadásban, az Istent áldó és önmagukért, valamint a mindenkiért végzett imában, amikor a betegség elragadta őket és véget vetett fiatal életüknek. Egy nap Pierre Giorgio azt mondta, a halálom lesz életem legszebb napja, és utolsó fotójára, amelyen a Val di Lanzo hegyet lássa, arcát a cél felé fordítva ezt írta, fölfelé. Hozzá képest, ami fiatalabb Carlo szívesen mondta, hogy a mennyország ránk mindig vár, és hogy a holnap szeretete azt jelenti, hogy ma adjuk a legjobbunkat. Kedves testvéreim, folytatta Leó pápa, Pierre Giorgio Frassati és Carlo Acutis szentek mindnyájunkat, de főként a fiatalokat arra buzdítanak, hogy ne pazaroljuk el az életünket, hanem irányítsuk azt felfelé, és alkossunk belőle remek művet. Bátorítanak minket szavaikkal. Nem én, hanem az Isten, mondta Carlo. Pierre Giorgio pedig, ha Isten áll minden cselekedetét középpontjában, akkor eljutsz a végéig. Ez szentségük egyszerű, de győztes receptje. Ez az a tanúságtétel is, amelyet követnünk kell, hogy teljes mértékben élvezhessük az életet, és találkozhassunk az Úrral a mennyek ünnepén. Zárta homíliáját Leó pápa. Carlo Acutis a derűs lelkület és az eukarisztia szentje. Carlo Acutis az első millenári szent, aki Londonban született 1991. május 3-án, majd két héttel később megkeresztelték. Ősszel a szüleivel hazaköltözött Milánóba, ahol 7 éves korában különleges korengedménnyel első áldozó lett, amelynek élménye egész életét meghatározta. Hamarosan szokásává lett, hogy minden nap részt vegyen szentmisén és megáldozzon, de ha erre nem volt éppen lehetősége, akkor lelki szentáldozást végzett. Éppen az eukarisztikus Jézussal való kapcsolatából adódott, hogy mindennapi apró cseprő hiányosságait ő miatta is érette rendezte otthon és az iskolában a jó cselekedett apró áldozataival. Híressé vált vallomása is erről tanúskodik, az eukarisztia az én autósztrádám a mennybe. Gimnáziumi tanulmányait a jezsuita atyák vezette milánói 13. Leó intézetben végezte, ahol egy informatikus barátja tanította az internet használatára, amelynek ő maga is mestere lett. Felismerve a benne rejlő lehetőséget, elkezdte szerkeszteni az intézet önkéntes honlapját, amelyet az evangelizáció eszközeként használt. Saját tanulmányai mellett arra is maradt ideje, hogy a plébánián a bérmálásra készülő kamaszokat segítse. Carlo minden stabil, szívből jövő vidámsággal tette, és emiatt egyre inkább társai figyelmének középpontjába került. Különös tisztelettel és szeretettel fordult Assisi Szent Ferenc alakja felé, ezért is látogatott el rendszeresen a városába, ahol egy családnál lakott. Tőle, a Poverellótól tanulta meg a rácsodálkozást a teremtett világ szépségére, de épp úgy a segítő szeretetét a rászorulók iránt. Természetesen és magától értetődően fakadt a szívéből a rajongó tisztelet Jézus édesanyja iránt, amit a napi rózsafüzér imádsággal és a szeplőtelen szűznek szentelt életével fejezett ki. Szerelmes volt Istenbe és az általa teremtett világba, amelyet sokszor zarándokúttal, hegymászással tisztelt meg. Annál is inkább meglepő volt, hogy ez a mindig derűs, életerős és egészséges kamaszfiú mindössze 15 évesen súlyosan megbetegedett. 2006. októberében, amikor a legsúlyosabb leukémia tünetét állapították meg nála. Csak pár napja maradt az életéből is tudva, hogy halálos beteg életét felajánlotta az Úrnak a Szentatyáért, akkor 15. Benedek pápáért és az egész egyházért, hogy a mennybe juthasson, ahová oly nagyon vágyott. 2006. október 12-én tért vissza az atyai házba, és rögtön nagy tisztelet övezte a sírját, ahonnét holttestét 2007. februárjában szándékának megfelelően átvitték Assisi temetőjébe. Életszentségének híre már életében elterjedt, ami nagy lendületet vett a tranzitusza után, különös módon a fiatalok körében. 2019-ben hamvait átvitték Assisiben a közeli Spoliazione templomba, ahol egyre többen imádkoztak a sírjánál boldog alvatásáért és egyúttal közben járásáért. Boldog alvatási ügyét 2013-ban kezdték el a milánói egyházmegyében, majd 2020. október 10-én az Assisi Angyalos Boldogasszony Bazilikában Agostino Vallini bíboros pápai legátus avatta boldoggá. 2020. május 23-án Ferenc pápa jóváhagyta a bíborosi konzisztórium döntését, amely elismerte csodát boldog Carlo Acutis közbenjárására. Szenti avatását Ferenc pápa eredetileg ez év április 27-ére tervezte, de a szentatya halála miatt elmaradt a kanonizáció, amelyet utódja 14. Leó pápa végzette most, 2025. május 7-én. Szent Pier Giorgio Frassati, az egyházban elkötelezett keresztény ifjú. 100 éve hunyt el Pier Giorgio Frassati Torinóban 1925. július 4-én. Jómódú és befolyásos polgári családban született Torinóban 1901. április 6-án. 10 évesen lett első áldozó, majd gimnáziumi tanulmányai során látogatta a jezsuiták vezette társadalmi intézetet, ahol tagja lett az imaapostolságnak és az eukarisztia ligájának. Mély hite a mindennapi szentmiséből és a gyakori szentgyónásból táplálkozott. Érettségi után a torinói műszaki egyetemen tanult, ahol nevét együtt találjuk a Szent Vince testvériség tagjai közölt Boldog Kottolengóval, akik összegyűjtötték a társadalmi intézet öreg diákjait, hogy elmélyítsék együtt a hitüket. Pier Giorgio buzgó tagja lett a híres Fucsinak, az Olasz Katolikus Egyetemi Szövetségnek. Ideje legnagyobb részét arra használta, hogy felkeresse és támogassa Torino szegény családjait, gyakorta saját zseppénzéből. Belépett a Milites Márié, a Mária katonái közösségbe, és csatlakozott az éjszakai szentségimádók egyetemi fiataljaihoz. Legnagyobb odaadással a katolikus ifjúság kezdeményezésének szentelte magát, amelyből később az Olasz Katolikus Akció született meg. 1922. május 28-án lett tagja a Domonkosok Világi Harmadrendjének. Az olasz fasizmus idején nehézségei támadta a katolikus ifjúsági szervezetben folytatott munkája miatt, hiszen 19 éves kora óta tagja volt a katolikus néppártnak. Igazi piemontiként szenvedélyesen szerette a hegyi túrákat, és tagja lett az Olasz Alpinista Klubnak. Egyetemista korában szerelmes lett egy lányba, de az iránta való nagy tiszteletből nem vallotta meg neki az érzelmeit. 1925. június végig jelentkeztek nála a fulmináns májgyulladás tünetei, amely hamarosan mozgásképtelenné tette őt. Miután magához vette a betegek erősítő kenetét, békés lélekkel hunyt el. Nagyon sokan kísérték utolsó útjára, mert rengeteg tisztelője volt. Halála után nem sokkal elindult a boldog avatási ügye, majd Szent II. János Pál pápa 1990. május 20-án a Szent Péter téren boldog avatta őt. Tavaly pedig Ferenc pápa elismert egy a közben járásának tulajdonított csodás gyógyulást. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg Homa János hétvégi levelét.
Kedves hallgatóink, szeptember 6-án Veszprémben boldoggá avatta Bódi Mária Magdolnát Erdő Péter bíboros. Isten szolgálója Bódi Mária Magdolna vértanúságát még Ferenc pápa elismerte, sőt április 26-ára ki volt tűzve boldoggá avatása, de a pápa halála miatt elcsúsztatták az ünnepi szertartást. Természetesen 14. Leó pápa is támogatta a boldogavatást, amely a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a környező országok meghívott püspökeinek jelenlétében zajlott, s mintegy 10 000 hívő imádkozott Bódi Mária Magdolnáért. Kedves hallgatóink! A szentjavatási ügyek dikasztériumának határozatában, melyet a dikasztérium prefektusaként Marcello Semeraro bíboros, titkáraként pedig Fabio Fabene Montefiasconei címzetes püspök írt alá, a következőket fogalmazták meg. Édes Jézusom, megígérem, hogy az elvetett mag bőséges termést hoz. Ezt a profétikus megjegyzést írta Isten szolgálója Bódi Mária Magdolna a magvetőt ábrázoló kis kép hátuljára 1944 utolsó napján, azzal az ígérettel, hogy ő evangéliumi mag lesz, aki meghal, hogy gyümölcsöt hozzon. Néhány hónappal később, a Vörös Hadsereg magyarországi inváziója idején ez az egyszerű származású, fiatal laikus gyári munkáslány földi életét mártír halált elszenvedve fejezte be, hogy Krisztus szeretetéhez hűen szűzi tisztaságát megvédje. Isten szolgálója Bódi Mária Magdolna 1921. augusztus 8-án született az akkori Zala vármegye egy kis falujában, Szigligeten mezőgazdasági cseléd családban. A szülők nem tudtak rendes házasságot kötni, mivel az apa, aki durva és agresszív alkoholista és ateista volt, személyazonosító okmányokkal nem rendelkezett. Bár az anyakönyvi bejegyzésben törvénytelennek nyilvánították, a gyermek mégis az apja vezetéknevét vette fel. Magdi és két fiú testvére édesanyjuktól, egy szelíd és jószívű asszonytól kapták meg a vallásgyakorlás első példáját, az otthoni rendszeres imádkozáson és a gyakori szentmise látogatásokon keresztül, jól lehet, nagy távolságot kellett megtenniük ahhoz, hogy a plébánia templomhoz eljussanak. Isten szolgálója 1927-től a köveskáli katolikus általános iskolába járt, de kiemelkedő szellemi, értelmi képességei ellenére a család bizonytalan gazdasági körülményei következtében, amely miatt többször lakóhelyet is kellett változtatniuk, nem tudott tovább tanulni. Az első áldozás és a bérmálás szentségének vétele után Magdi érdeklődése a szerzetesi életforma iránt felerősödött, de szülei rendezetlen kapcsolata lehetetlenné tette, hogy beteljesítse a szerzetesi életre szóló hivatását. 1939-ben a Nitrokémia ZRT gyárában munkásként helyezkedett el, ahol rendkívüli apostoli tevékenységnek szentelte magát, amelyet intenzív ima, mindennapos szentmise, és különösen a gyermekek, idősek és a szegények érdekében végzett nagylelkű és fáradhatatlan karitatív szolgálat kísért. Példaszerű keresztény élete kivívta mindenki megbecsülését és tiszteletét, a munkaadók és a munkavállalók, a hívők és a nem hívők körében egyaránt. Belépte a szívgárdába, a gyermekek vallásos nevelését Jézus szentséges szívének tiszteletén keresztül munkáló egyesületbe, valamint a dolgozó lányok egyesületébe, melynek rövid időn belül csoportvezetője lett. 1941-ben, amikor visszatért egy lelki gyakorlatáról, életét teljes egészében Istennek és a lelkek üdvösségének akarta felajánlani, ezért Krisztus király ünnepe alkalmából az év október 26-án örök tisztaságot ígérve magánfogadalmat tett. 1944-ben a háborús front közelettével a Vörös Hadsereg által a megszállt területen elkövetett nemi erőszakról és atrocitásokról szóló szörnyű hírek hallatán Isten szolgálója kijelentette társainak, hogy szilárd akarattal hűséges marad az Úrnak adott fogadalmához. 1945. március 23-án a szovjet hadsereg előőrsei megérkeztek Litérre, a Menhely közelébe, ahol Magdi más nőkkel és édesanyjával együtt tartózkodott. A Vörös Hadsereg egyik katonája odalépte a fiatal lányhoz, és megparancsolta neki, hogy kövesse őt a bunkerbe, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megerőszakolja. A katona azonban Magdi erős ellenállása miatt feldühödve hamarosan kijött a Menhely másik kijáratán, és a menekülő lányra hátulról egész közelről lőni kezdett. A második lövés után Magdi az ég felé emelte kezét és felkiáltott: Uram, királyom, védj magadhoz! Újabb lövések következtek, amelyek közül az utolsó a szívébe fúródott, amitől Magdi élettelenül a földre zuhant. Kedves hallgatóink! A boldog avatási határozatban azt is leírják, hogy Bódi Mária Magdolna holttestét édesapja, aki nem sokkal ezután érkezett a gyilkosság helyszínére, pokrózba csavarta, majd másnap ideiglenesen a litéri temetőbe temette el. Isten szolgálójának hivatalos temetése néhány nappal később történt, holttestét az említett temetőben lévő sírba helyezték, ahol ma is nyugszik. A határozatban a következők olvashatók. A háborús körülmények miatt egyre sötétebbé váló világban Bódi Mária Magdolna fényes tanúbizonyságot tett a szeretetről, megvédve tisztasági magánfogadalmát és női méltóságát. A megfélemlítés és a vallásos lelkület visszaszorításának légköre ellenére, amit a II. Világháború után a Magyarországon megalakult kommunista rezsim hozott, Bódi Mária Magdolna emléke nem halványult el, és a kezdetben titokban gyakorolt tisztelete tovább terjedt, mint egy igazi karszfolyó a némaságra ítélt egyház éveiben is, és megszakítás nélkül nő a mai napig. Az akkori veszprémi püspök, Isten tiszteletre méltó szolgája, Mindszenty József 1945. augusztus 1-i rendeletével elindította a vértanúsággal kapcsolatos adatgyűjtés folyamatát, az ügy kivizsgálásának előkészítését, ám a kommunista rezsim üldöztetései miatt azt nem lehetett folytatni. A kommunista rendszer összeomlását követően újabb próbálkozások történtek az ügy újraindítására, míg nem a veszprémi főegyházmegye végérvényesen elkezdte és végig is vitte az egyházmegyé vizsgálatot, amely 2011. március 23-a és 2016. október 22-e között zajlott. Az egyházmegyé vizsgálatot a Szentélyavatási Ügyek Dikasztériuma 2017. december 22-i rendeletével jogilag érvényesnek ismerte el. A pozíció elkészítését követően 2023. január 24-én a Történészek Testülete, 2023. október 26-án pedig a Teológusok Testületének különleges kongresszusa vizsgálta meg az ügyet, s mindkettő egyhangulag kedvező véleményt nyilvánított róla. 2024. április 30-án a bíboros és püspökatyák rendes ülésükön elismerték, hogy Isten szolgálóját a Krisztusba és az egyházba vetett hite miatt gyilkolták meg. Alulírott bíboros prefektus mindezekről beszámolt Ferenc pápának, őszentsége üdvözölve és megerősítve a Szentek Ügyei Dikasztériumának szavazatait kijelentette, mind az ügyre, mind a hatására vonatkozóan bizonyított Isten szolgálójának Bódi Mária Magdolna laikus hívőnek a vértanúsága. Kedves hallgatóink! A most ismertetett határozat lehetővé tette a boldogávatást. Adjunk hálát a Jóistennek, hogy elfogadta boldog Bódi Mária Magdolna életfelajánlását, melyet a vértanúság koronájával ajándékozott meg.
Kedves hallgatóink, elhangzott Homa János hétvégi levele.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan a Szerzetesek fél órája című műsorunk következik. Ebben Zsódi Viktor piarista tartományfőnök mesél a Rend és a Budapesti Piarista Gimnázium törekvéseiről. Majd az ökumené testvéregyházaink fél órája szól. Mai alkalommal az evangélikus egyház műsorát hallják. Hajnali egy óra után a híreket követően Cseperedő című műsorunkkal jelentkezünk. Ebben a testvérféltékenységről és ennek kezeléséről hallják Sipos Gál Eszter óvodapedagógust. Majd Sziluett című műsorunk szól. Mai adásunkban az egyes családi eseményekhez kapcsolódó alapvető illemszabályokról beszélget Görög Ibolya protokoll szakértővel, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Hajnali két óra után a híreket követően Mit tegyek című műsorunk szól. Ebben Cibere Zsolt felsőtárkányi plébániai kormányzó beszél a keresztény reményről és az újrakezdésről. Majd a Caritas Percek című műsorunkban a Caritas munka 8 súlyponti területe közül a fogyatékkal élők segítéséről beszélgetünk Magyar Lászlóval, a Szent Kristóf ház igazgatójával. Hajnali 3 óra után a híreket követően Iránytű című műsorunk szól. Ebben a Miskolci Pontközpont programjait ajánljuk hallgatóink figyelmébe. Egy szombati családi napról is beszélgetünk, és a klubfoglalkozásokról is kiderül sok minden. Majd a Kérem a következőt egészségügyi műsorunk heti összefoglalója szól. Még hajnali 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk önöknek. Kedves hallgatóink, mai műsoraink szerkesztésében munkatársaink voltak. Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Bartók Beáta, Krész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap hírszerkesztő bemondója, Domán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
mások jönnek a világ négy tájáról, és asztalhoz telepednek a helyetekre Isten országában. Íme így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Olvasom a Lukács evangéliumban. Némelyik ember így gondolkozik, vagy üdvözíti Isten az emberiséget, és akkor hát nincs szükség az én személyes erőfeszítésemre, vagy pedig nem üdvözíti, akkor pedig úgy sem lehet ezen változtatni. Így az ember az időt óraműnek tekinti, amely mechanikusan jár, és az ember szeretné tudni, mit is várhat. Mit felel erre Krisztus? Az idő nem mechanikus óramű, hanem lehetőség a te szabadságod számára, hogy csinálj belőle valamit. Az idő ajándék, mert a jövő még teljesen nyitott. Az utolsók elsők lesznek, és az elsők utolsók. Aki nem saját életével akar Isten elé állni, annak nincs és nem is lehet előtte megállása. Az ember nem tudja megosztani életét, beleviszi imáiba is, még életének romboló Isten ellenes erőit is, és ezek tönkre tehetik imáját. Fel kell számolnunk ezeket az erőket imánk előtt, vagy legalábbis imánk által. Kéhez kiáltsak, Uram? Kéhez meneküljek, hanem hozzád? Ami nem tőled jön, nem tudja reményeimet betölteni. Téged kereslek, Uram, téged kívánlak. Te teremtetted lelkemet, és egyedül te tudod azt újjáteremteni. Egyedül te vésheted képedet lelkembe, egyedül te adhatod újból saját képmásodat, Jézus Krisztust a szívembe, ha a bűn eltörölte volna arcodat benne. Uram, add, hogy fiaddal mindig egy tudjak lenni.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtart